szóval itt fejeztük be a múlt órán, hogy kiszámoltuk a, ez volt az ötös számú példa, kiszámoltuk azt, hogy mennyi egy végtelen hosszú feltöltött szfonálnak az elektromos tere. Aki ott volt a keddi órán, akkor ez volt az ötös számú feladat, ezt csak azért írtam le, még egyszer a végeredményt, egy elég hosszadalmas számolás volt, mert azt elfelejtettem mondani, hogy a Coulomb állandót ugye azt emlékeznek rá, hogy a 9-en volt a számértéke. A Coulomb állandót azt időnként átírják egy látszólag teljesen idióta alakba, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy K, időnként azt mondjuk, hogy az 1/4 pi epsilon 0, tehát bevezetünk egy új állandót magyarul, mert ez csak egy áttérés egy másik állandóra, az epsilon 0 az ebből egyértelműen kifejezhető. Hogyha beírják számológépbe, akkor rögtön kijön rá egy ilyen rondább szám, mint a Coulomb állandó, 8,854/10^12. Ugye ennek meg akkor Coulomb négyzet per Newton méter négyzet lesz az egysége. Szóval látszólag ez egy bonyolítás, de valójában ezt azért vezetik be, mert lesznek majd olyan összefüggések, képletek, például a Maxwell egyenletek, vagy mit tudom én, ahol az epsilon nullal könnyebb, egyszerű képletek adódnak végső soron, mint a K-val. Csak ennyi az oka. Ennek pedig neve is van, az, hogy a vákum dielektromos állandója. Dielektrikumnak fogjuk nevezni a szigetelőket, ez talán a jövő hétnek az anyaga lesz, vagy talán a jövő hétnek az anyaga lesz. És akkor majd meg fogják érteni ennek az elnevezésnek a hátterét. Szóval a lényeg az az, hogy ezt a múltkori eredményt, ezt akkor ezek szerint át lehet úgy írni még, írjuk át, hogy lambda per 2 pi szer epsilon 0 szor A. Ez ugyanaz, csak a K-ból így áttérünk erre a másik állandóra. Tehát azért írják fel ezt a formát is, mert majd ezzel fogjuk összehasonlítani azt a végeredményt, amit egy sokkal-sokkal egyszerűbb számolással fogunk kapni, mint a keddi számolás volt. Akkor most még mindig a példákat folytatjuk, számpéldákat, tehát hogy kell kiszámolni egy folytonos töltés eloszlásnak az elektromos terét. Ez lesz a hatos példa. Ez egy kör alakú egyenletesen töltött fonál. Tere. És az egyszerűség kedvéért csak itt a szimmetria tengelyen fogjuk ezt kiszámolni. Méghozzá mondjuk x távolságban innen a középponttól. Megvan adva a körnek a sugara, meg mondjuk az ösztöltés. Tehát adott az ösztöltés, a körnek a sugara, meg az x. És az a kérdés, hogy ebben a pontban mekkora, milyen nagyságú és irányú az elektromos tér. És ugye itt van a képlet, amit majd használunk, amit a folytonos töltéseloszlásnál kell használni, hogy szóval ugye volt ez a képlet arra, hogy egy ponttöltés mekkora elektromos teret hoz létre. Itt még kell egy egységvektor is, és akkor így lesz az vektoriális. És ugye azt csináljuk mindig egy folytonos töltéseloszlásnál, hogy fölbontjuk ilyen kis picike ponttöltésekre. Picike ponttöltésnek akkora a járuléka, ekkora, és utána ezt összegezzük, az összesre összeadjuk. Tehát innen még lemaradt az előbb egy egységvektor, tehát vektoriálisan egy csomó-csomó vektort, szám szerint végtelen sok vektort összeadunk. Végtelen sok vektor, végtelenül picinek az összeadása az az integrálás. És az integrálás, tehát ezt itt jelezzük, hogy ezt a Q-ra végezzük, tehát magyarul a Q az, amit letapogatunk végig, tehát hogy ki ne maradjon egy kis töltésdarabocska se. Na most nézzük meg azt, hogy itt ez a töltésdarab, például amit itt kijelöltünk, ez mekkora elektromos telet hoz létre. Ugye ez lesz a képletben szereplő R, ez a távolság, a pont, az adott pont, kérdéses pont, meg a töltés darabka között, ez az R. Errefelé mutató vektor lesz, ugye mert a töltés, mondjuk azt, hogyha pozitív, töltéstől L felé mutató vektor az a térerő, amit ő létrehoz. De utána tovább megyünk a következő töltésre, aztán a következőre, aztán a következőre. Ahogy ezt itt végig pásztázzuk, ezt az egész körvonalat, azt kapjuk, hogy lesz egy csomó ilyen kis DL vektor, és ezek egy ilyen kúppalásot írnak le. Jó, tehát megyünk egy... Végig pásztázzuk az összeset, ez az utolsó, ez ehhez a töltéselemhez tartozik. Tehát fednek egy ilyen kúppalástot, és ezeket mind össze kell adni. Akkor megint hasonló módon, mint az ötös feladatban, aki még emlékszik rá, azzal ússzuk meg ezt a sok vektori összeadást, hogy észrevesszük a szimmetriát, mégpedig azt, hogyha egy csomó ilyen vektort összeadok, akkor ezek a merőleges komponensek ezek páronként kiejtik egymást. Ugye mindegyiknek lesz egy olyan párja, amivel pont kiejti egymást, de csak a merőleges komponens. A hosszmenti az nem, az összeadódik. Tehát egészen biztos, hogy az eredő vektor az erre felé fog mutatni. És úgy kapjuk meg a nagyságát, akkor most már nem kell a vektori integrálással foglalkozni, hanem skalár integrálással lehet megoldani a problémát, hogy az összes ilyen DE vektornak csak a párhuzamos, ezt nevezzük el párhuzamos komponensnek, szóval csak a tengelymenti komponensét adjuk össze. Mert a merőlegesek azok úgyis nullát fognak adni összességében. Így. Akkor ez egy skalár integrálás. Hát, ugye ezt úgy kell akkor fölírni ide alá, ez alá, a DE alá. Csak a tengelyirányú komponenst, az könnyű fölírni. Ugye mondjuk itt ezt a szöget, ezt nevezzük el alfának. Ez a kúpnak a nyílásszöge. A kúpnak a nyílásszöge. Ez is alfa, meg akármelyik ilyen sugárhoz tartozó szög az alfa, mert ez egy kúp. Szóval akkor ez a DE szer koszinusz alfa. Beírjuk az integrálba. K-szor DQ per R négyzet koszinusz alfa. Ugye a vektori jelöléssel már nem kell bajlódni, mert éppen erről szólt az egész, hogy csak egyirányú komponensek. Aki nagyon hangosan beszél, olyan hangosan, mint én, az hagyja abba. Az zavar. Na most, hogyha visszalapoznak a keddi jegyzethez, ezt megtehetik, akiknek itt van, hogy megnézik, hogy ez a képlet, ez karakterhűen ugyanaz a képlet, mint kedden. Egy bizonyos pontig. ugye talán egy bizonyos pontig tök így nézett ki a kerdi képlet, de karakterre. De mégis egészen más az egész, mert a keddi számolásnál ugye azt a geometriát számoltuk ott fönt, ott miközben lefettük a fonalat, tehát végig pásztáztunk rajta, közben a kis r az mindig az a távolság volt a fonálelem meg a pont között, az változott, mindig változott. Meg az alfa is mindig változott. Tehát ez is változó volt, ez is változó volt, és ráadásul a q szerint integráltunk. Itt mi történik? Itt miközben megyünk az egyik kis DQ-tól a másikig, ezek a távolságok, ezek mind ugyanazok. Ugye, mert egy ilyen körtől ezek a távolságok, amik ugye, szóval ez egy kúpnak az alkotói, ezek mind ugyanazok. Meg a koszinusz alfa is ugyanaz, mert az alfák is minden egyes DQ-hoz ugyanaz az alfa tartozik. Ez is alfa. Sőt, ez is alfa. Ugye nem úgy néz ki az ábrán, de ez mind alfa, mert ez egy térbeli ábra. Ez mind alfa. Tehát ezek mind kiemelhetők az integrál elé. Ez is, ez is, ez is. Tehát ez csak egy ijesztő, de valójában rettenetesen egyszerű integrál, mert minden kiemelhető az integrál jelenlé. Kizárólag a DQ-k összege marad, integrálja marad benne. Ez mit jelent, ami itt maradt az integrál jelen belül? Szóval ez a, maga az integrálás, ez mit jelent? Ez az, hogy az összes kis DQ darabkát összeadjuk. DQ, meg DQ, meg DQ, meg DQ, meg DQ, végtelen sokszor. Egész addig, amíg körben nem értünk a teljes körön. Tehát ez a Q, ez a töltés. Töltés. Ez maga a töltés. Tehát K-szor Q-szor koszinusz alfa per R négyzet. Itt, tehát ez ennyi volt ez a számolás, ez ennyire egyszerű volt. Kivéve, hogy esetleg nem annyira elegáns, mert nem ezek a számok vannak megadva, hát akkor fejezzük ki, mert ne hagyjuk benne a koszinusz alfát, meg a kis R-t, hanem akkor ezekkel a betűkkel fejezzük ki őket. Az K-szor Q-szor a koszinusz alfa. Itt mutatok egy derékszögű háromszöget, ami nem feltétlenül látszik, hogy derékszögű háromszög, mert ez egy ilyen nézeti kép, vagy szóval egy ilyen 3D, de ez a bevonalkázott háromszög, ez derékszögű, és itt van a derékszög. Ugye, mert ez egy kúpnak az alaplapjának a sugara, nem itt van a derékszög, itt, meg a tengelye a kúpnak, meg egy ilyen alkotója, tehát ez itt derékszög. Tehát a koszinusz alfa az tulajdonképpen x per r. Tehát ez igazából x per r köb, ugye ezzel az r négyzettel együtt az x per r köb, és azt a kis r-t azt se szeretnénk benne hagyni, tehát akkor ez k-szor q-szor x per Pitagorasz tétel x négyzet meg nagy r négyzet a gyök alatt, ugye az a kis r, és tehát akkor az itt a 3/2-en van. Ez most már akkor nagyon szép, korrekt válasz, mert azokat a betűket használja, amik meg vannak adva. Ilyenkor nem árt, hogyha úgy fizikailag, tehát a fizikai jelentését is nézzük egy kicsit, hogyha könnyen látható a fizikai jelentés. Itt például egy olyan lehetőség az van, hogyha nagyon messze vagyunk ettől a körtől. A nagyon messze az ugye azt jelenti, hogy sokkal-sokkal messze vagyunk, mint amilyen nagy a kör. Annyira messze vagyunk, hogy már csak egy pontot látunk gyakorlatilag. Nem látjuk azt, hogy ez egy kör. Tehát ez már egy ponttöltésnek látszik, szóval ezt vissza kell, hogy adja a képlet. Hogy annyira picike ez, ugye az azt jelenti, hogy ebben a, tehát a nevezőben az R négyzet az elhanyagolható az X négyzet mellett, tehát akkor ez itt nincs, akkor a nevezőben X köb van, tehát X per X köb az X négyzet, tehát K-szor Q per X négyzet. Ez pontosan a ponttörtésnek a képlete, elektromos terének a képlete. Jó, az ilyesmi ellenőrzések azok jók, mert a nagy hibákat ki lehet belőle szűrni. Tehát úgy kell, hogy viselkedjen, mint egy ponttörtés. Akkor a következő feladat, amit nem fogunk végig számolni, mert nem akarom vele egészen az időt tölteni, az körlap, egy egyenletesen töltött körlapnak az elektromos tere, csak úgy fölvázoljuk, hogy hogyan kell megcsinálni, mert az egy elég kellemetlen számolás. Egyenletesen töltött körlap. Tehát most egy felületi töltés sűrűséggel érdemes ezt az egészet jellemezni, ami állandó, ezt jelenti, hogy egyenletesen töltött, hogy állandó a felületi töltés sűrűség. És adott X távolságra mekkora az elektromos tér. Abban egészen biztosak lehetünk szimmetriából, hogy az elektromos tér az biztos, hogy viszintes, szóval Faraday nem mutathat. Viszintes. Hogyan lehet egy ilyen feladatot megoldani, mert ez most már kétdimenziós töltéseloszlás, tehát mint ilyen kettős integrálást sejtünk benne. Szóval szerencsére ott van az előző eredmény, amit eddig csináltunk. Mert az azt mondja, hogy ha egy... Szóval következőt lehet itt csinálni. Fölbontjuk ezt a körlapot, ja, és ennek is nagy R a sugara. Hogy mi valami nem világos? Szóval fölbontjuk ezt a körlapot ilyen vékony gyűrűkre. Elvileg eddig az összes feladatban picike kis pontokra, szóval nagyon pici pontszerű valamikre bontottuk fel. Itt most megússzuk, egy lépéssel tovább mehetünk rögtön, mert azért lehet fölbontani vékony gyűrűkre, mert a vékony gyűrűre már ott az eredmény, azt már kiszámoltuk az előző feladatban. Az a vékony gyűrűre való elektromos tér. És most sok-sok ilyen vékony gyűrűből rakjuk össze ezt a körlapot. Ez benne az ötlet. Tehát egy ilyen vékony gyűrű X távolságra mekkora elektromos teret fog kelteni, ezt most DL-vel fogom jelölni, mert ez csak egy összetevője lesz, egy picike összetevője lesz a teljes elektromos térnek. Egy ilyen vékony gyűrűnek mondjuk, ugye ezt most nem nagy R-rel fogom jelölni ezt a sugarat, mert ez csak egy közbű, ez valamelyik vékony gyűrű itt a sok közül. Mondjuk, mit tudom én, mondjuk rónak jelölöm a sugarat. És lemásoljuk azt a képletet, ezt másoljuk le. Csak értelmesen másoljuk le, tehát A Coulomb-állandót azt le lehet értelmetlenül is másolni, ez nem érdekes. A Q az a töltés volt. A Q az volt annak a kör gyűrűnek az ösztöltése. Tehát most annak a Q betűnek a helyére itt ezt a bevonalkázott, ennek a bevonalkázott gyűrűnek az ösztöltését kell írni. Mekkora ennek a bevonalkázottnak az ösztöltése? Sigma a töltéssűrűség, felületi, tehát a felületi töltéssűrűséget megszorzom ezzel a bevonalkázott felülettel. Felületi töltéssűrűséget megszorzom a felülettel. Ennek a bevonalkázottnak mekkora a felülete? Azt kéne még tudni róla, hogy mivel jelöljem a vastagság, tehát a szélességét ennek a gyűrűnek, azt muszáj D-róval jelölni. Muszáj. Azért muszáj, mert rónak neveztük ezt a sugarat. És akkor fogjuk ezt a teljes körlapot fölépíteni tudni olyan gyűrűkből, hogyha a következő sugár, tehát a következő, amikor ugrunk a következő gyűrűre, akkor a rónak a növekménye az pont egy ilyen szélességnyi. Tehát ez a rónak a növekménye az integrálásnál, amikor majd összegezzük ezeknek a hatását, akkor úgy követik valamennyire? Akkor a rót kell egy kicsit megnövelni. Ugye ezt azért D-rónak kell nevezni. Tehát akkor most már a bevonalkázott területnek a felülete, ugye 2 píszer ró a kerület, és D-ró a vastagsága, vagy szóval a szélessége ennek a kis gyűrűnek. Tehát ez, amit ide írtam, ez a jó bonyolult, ez felel meg abban a képletben a Q-nak. Csak értelmesen írtuk oda a Q-t. Akkor jön az, hogy X, az X, az itt is X, annak ugyanaz a jelentése, X, per X négyzet, meg, és akkor itt pedig a képletben ugye az van, hogy csak ne a betűket mondjuk, hanem olvassuk fel a képletet értelmesen, tehát a távolság négyzet, meg a körgyűrű sugara négyzet a 3/2-en. A körgyűrű sugara az nem nagy R, mert az az egész körlapnak a sugara, hanem a ρ. Tehát ρ négyzet a 3/2-en. És ez egy ilyen irányú elektromos teret hoz létre, ez a kis gyűrű. Hogyan kapjuk meg a teljes elektromos teret? Úgy, hogy ezeknek a kis gyűrűknek a járulékait összeadjuk mind. Tehát tulajdonképpen ezt kell összegezni, integrálni. Na most itt megnézzük, hogy melyik betű előtt, melyik mennyiség előtt van a ρ, mi az, aminek a növekményei szerepelnek benne, mert az szerint van az integrálás, az melyik betű előtt van a d, tehát a ρ szerint van az integrálás, azt látjuk. Ami meg közben, miközben ezt az egyik gyűrűről ugrunk a másikra, nem változik, ugrunk, közben nem változik, azokat a mennyiségeket ki lehet emelni az integrál elejé. A k az ilyen, a szigma is ilyen, az csak egy szám, ami megvan adva a feladat elején, meg a 2pi is persze, meg az x is. Ez az x sem változik, ahogy ugrunk egyik gyűrűről a másikra. Tehát csak az változik, hogy a ρ, tehát az marad az integrálen belül, hogy ρ per ez a 3/2-es hatványú valami. És a d ρ. És akkor be tudjuk írni az integrálási határokat, mettől meddig megy az integrál. Ugye ρ szerint van az integrál, tehát a ρ mettől meddig változik, úgy, hogy lefedjük a teljes körlapot. A ρ sugár, tehát a gyűrűknek a sugara nullától nagy R-ig kell, hogy változzon. Nullától nagy R-ig. Na most ez még nem is annyira szörnyű integrál, hogyha megnézik, nem olyan iszonyatosan rettenet. Leírom először a konstansokat, 2 píszer ρ x, és Én szerintem ennek, ami itt van, ez a primitív függvénye, hogyha ró szerint integráljuk. Mert ugye, hogyha ezt deriváljuk, akkor ez a mínusz egy ketediken nem van ez az egész, akkor az mínusz egy kettedszer ez a mínusz három ketediken, és van egy belső függvény, az meg két rót. Van, aki ezt követi valamennyire? Jó, tehát ezt tudják deriválni, sőt, még ezt is tudnák integrálni, szerintem. Tehát akkor ez az integrál nagyon jó. És ez van véve a két szélső helyen, és kivonva egymásból, akkor ez az lesz, hogy 2 pi-szer k-szor szigma szor x-szer, amikor, hát itt a mínusz előjel az zavaró, de akkor azt onnan elhagyjuk cserébe, meg ezt megcseréljük, akkor amikor a ró az nulla, akkor ez 1 per x, amikor meg a ró az nagy r, ugye itt mindig a rót kell ide képzelni, ró egyenlő nulla, ró egyenlő nagy r, akkor pedig 1 per x négyzet meg r négyzet a gyök alatt. Igen. Hova? A kettő? De melyik? Hova? Ide? Ez róni? Ide? Ez még innen öröklődött. Nem az integrálásból jött az ki. Az integrálban nincsen a kettes. Hanem, tehát itt volt, ez még onnan jött ez a kettes, a kettő pi, hogy ezt a területet írtuk föl, ami 2 pi-szer ró, mint kerület. Hogy még egyszer? Igen, de, szóval deriváljuk ezt. Deriváljuk. Akkor, hogyha ezt deriváltuk, akkor az, tehát ugye ez mínusz x négyzet, meg ró négyzet a mínusz egy kettediken. Deriváljuk ezt ró szerint. Most a vesző az ró szerint. Mínusz, ez itt lejön ez a mínusz egy ketted szorzófaktorát, tehát az plusz egy ketted. Szor, már látja, jó. Tehát az emiatt a kettő, az kiesik. Tehát ez itt a végeredmény. 2 pi-szer k szor szigma szor 1 mínusz, ezt az x-et ezt úgy vigyük be a zárójelbe, és akkor itt lesz egy olyan, hogy 1 mínusz x per x négyzet meg r négyzet a gyök alatt. A tanulság az, hogy ez megint egy eléggé olyan nehézkes integrálás volt, számolgatás volt. Ugye úgy is föl lehet ezt írni, mert most már tehát a k-t azt időnként át fogjuk írni majd ilyen epsilon nullás alakra, tehát a k helyett oda képzeljük azt, hogy 1 per 4 pi epsilon null, 1 per 4 pi epsilon null, és akkor ez szigma per 2 epsilon 0 szor 1 mínusz ez a tört. Így. Nyolcas példa. Végtelen sík. Végtelen, egyenletesen töltött sík. Elektromos tere. Tehát így haladunk lépésről lépésre. Most egy ilyen geometria van, hogy van egy végtelen kiterjedésű sík, egyenletes rajta a töltéssűrűség, tehát az egész töltés az végtelen rajta, de azért kezelhető a dolog, mert a töltéssűrűség az meg egy véges szám. És x távolságra itt mekkora az elektromos tér. megint, mivel végtelen, szóval ránéznek itt fölülről, itt van, ide képzeljék magukat, alattunk elterül minden irányban végtelen távolságra ez a sík, tehát egészen biztos, hogy ilyen irányú kell, hogy legyen az elektromos térerősség, mert semmilyen más irányt nem bírnánk megindokolni, hogyha ehhez képest ferde lenne, azt nem lehetne megindokolni, hogy miért pont arra ferde, mert minden irányban tök ugyanolyan a sík, tehát erre felé mutat. A legegyszerűbb megoldása ennek a feladatnak az, hogy emlékszünk az előző megoldásra, tehát a hetesre, itt a képlet, és azt mondjuk, hogy ez tulajdonképpen, tehát lásd hetes, de tartson az R a végtelenhez. Tehát ez legyen egy, tehát ugyanaz a feladat, mint hogy egy körlap, ami egyenletesen föl van töltve, csak a sugara tartson a végtelenhez. Mert az ugyanaz, mint a végtelen kiterjedésű sík. Beírunk ide az R helyébe végtelent, akkor ez a tag itt, ez nullához tart, és összesen ennyi marad, hogy szigma per 2 epsilon 0. Tehát egyrészt, ha valami végtelen nagy kiterjedésű sík, akkor annak az elektromos tere az mindenhol ugyanakkora. Nem függ az X-től, az X az nem szerepel a képletben. Kétszer olyan távolságra is ugyanakkora az elektromos tér. Egy milliószor akkora távolságra is ugyanakkora a tér. Tehát ez egy állandó, homogén elektromos teret ad. De hogyan jutottunk el ehhez a végeredményhez? Nagyon rögös úton, mert kellett hozzá a hetes feladat, ami nehéz számolás volt, ahhoz meg kellett a hatos. A heteshez meg kellett a hatos. Viszont a végeredmény meg annyira rettenetesen egyszerű képlet, hogy gyanús, hogy ezt máshogy is lehetett volna. És tényleg lehetett volna máshogy is. Az lesz majd az következik most, hogy hogyan lehet bizonyos ilyen szimmetrikus helyzetekben egy sokkal egyszerűbb elvet használni. Mielőtt arra áttérnénk, szóval eddig csak az elektromos térerőről volt szó, most meg bevezetünk egy ilyen új fogalmat, hogy elektromos erővonalak, ezek elsősorban ilyen szemléltető eszközök, de nagyon hasznosak. Hogyan kell megszerkeszteni egy elektromos erővonal képet, ez a kérdés? Következő módon, úgy kell megrajzolni az elektromos erővonal képet, azok ilyen vonalakból állnak, hogy a minden pontban az ottani E vektor, ugye minden pontban van egy elektromos térerő vektor, amit eddig gyakoroltunk, meg a keddi órán is gyakoroltunk, hogy kell kiszámolni. Az egy vektor. Az ottani E vektor az érintse. Úgy kell megrajzolni ezeket a folytonos, hosszú vonalakat, ilyen görbe vonalakat, hogy minden pontban az ottani elvektor az pont érintse őket. Még fölírok néhány szabályt, hogy kell ilyen elektromos erővonalakat rajzolni, vagy megszerkeszteni egy ilyen képet. Második szabály, hogy ezek az elektromos erővonalak mindig pozitív töltésekből indulnak ki, tehát ezeknek van egy elejük, meg van egy végük, nem zárulnak körbe, pozitív töltésekből indulnak ki, itt hagyjanak ki ennyi helyet. és negatív töltésekben végződnek. És itt is ki kell hagyni ugyanannyi helyet. Tehát például itt van a dipólus. Úgy rajzolom le a dipólust, ahogyan a keddi órán, amikor kiszámoltuk a terét. Igaz, hogy csak két helyen, itt, meg itt számoltuk ki. Itt azt kaptuk, hogy errefelé mutatott az elektromos tér, itt azt kaptuk, hogy errefelé. Emlékeznek ilyesmire. Hogyha ezt megcsináljuk minden pontban, vagy szóval sok pontban, akkor úgy kirajzolódik egy csomó ilyen kis nyilacskából, úgy kirajzolódik egy ábra, és kiderül, hogy egy ilyen erővonalkép az teljesíti azokat a feltételeket. Tehát, hogy minden pontban az ottani térerőség az éppen érinti az erővonalképet, az valahogy így fog kinézni. Aztán, hogy pozitív töltésekből indulnak, hát itt csak egy pozitív töltés van, onnan indul ki az összes, és a negatív töltésben végződnek. Van még néhány szabály, vagy néhány tudnivaló az erővonalképről, például az, hogy erővonalak azok soha nem metszhetik egymást, vagy érinthetik egymást. Ez könnyű látni, hogy miért, mert hogyha metszenék egymást, akkor ott a meccés pontban nem tudnánk, hogy most akkor ezt kell érintenie, vagy ezt kell érintenie a térerőség vektornak. Csak egyfajta térerőség vektor van abban a pontban, tehát muszáj, hogy ez a kétértelműség, ez ne legyen benne. Tehát nem metszhetik vagy érinthetik egymást. Illetve még egy fontos dolog, az, hogy az erővonal kép, az erővonalak nem csak arra valók, vagy nem csak arra jók, igen. Nem, mert a ez, ja ez bocs, a legjobb szélső, az igaz. Kösz. Jobb. Igen, mert a pozitív töltés közből indul ki, és akkor itt az ilyen jó nagy kört tesz meg, és akkor így végződik. Szóval ez nem csak egy szemléltető eszköz, hanem ennek ez szám szerint is jellemzi az elektromos teret, méghozzá olyan módon, mint kiderül, szóval, hogy ezt lássák, felrajzolok egy másikat. Például az egy szem töltésnek az erővonalképe hogyan nézhet vajon ki? Hát ugye az biztos, hogy mivel minden egyes pontban a töltéstől elfelé mutat a térerő, tehát csak ilyen erővonalak lehetnek a ponttöltés körül. Most egy külön ábrán, hogyha negatív töltés, negatív a ponttöltés, akkor persze ugyanez a fajta ábra, csak akkor a töltés felé mutatnak a nyilak. Itt már akkor következőre figyeltünk fel arra, hogy ha itt mondjuk megnézek egy kis tartományt, vagy mondjuk egy ilyen felületet, hogy azon a felületen mennyire sűrűk az erővonalak, meg egy ugyanakkor a felületet itt is megnézek, itt sokkal sűrűbbek az erővonalak. Ugyanakkor itt meg a tér is sokkal erősebb, ugye, mert közel vagyok a töltéshez, ott sokkal erősebb a tér. Kiderül, hogy az erővonalkép az tényleg azt az információt is hordozza, hogy az erővonalak sűrűsége az a térerősséggel arányos. Az ottani térerősséggel arányos. Tehát az erővonalak sűrűsége egy adott térrészben, sűrűsége, az ottani térerővel arányos. Ahol ritkák az elővonalak, olyan lazák helyezkednek el, ott gyenge a tér, ahol meg sűrűk, ott meg erős a tér. Akkor itt látszik, hogy ide a két zárójelben mit kell beírnunk, mert pont ehhez a két ábrához, tehát például erre az erővonalképre nem igaz az, hogy a negatív töltésekben végződnek az erővonalak, hanem úgy mennek a végtelenbe. Itt meg nem igaz, hogy pozitívokról jönnek, hanem csak úgy jönnek a végtelenből. Lehet, hogy ott valahol persze pozitív töltések vannak, sőt biztos, de hát mégiscsak ez az idealizált kép, ez, itt nem látunk semmilyen pozitív töltést. Tehát ide azt kell beírni, hogy vagy a végtelenben, tehát pozitív töltésekből indulnak ki, vagy a végtelenből, vagy a végtelenből, negatív töltésekben végződnek, vagy a végtelenben. Még egy erővonalképet, még egy utolsó erővonalképet föl tudunk rajzolni könnyen. Ez az utolsó feladatunk, a végtelen sík, végtelen egyenletesen töltött sík. Ennek olyanok lesznek az erővonalai, hogy a síkra merőlegesek, és olyan egyenletesek, szóval nem tudom ezt rendesen úgy térben lerajzolni, de egyenletes sűrűségűek. A másik oldalon is ugyanez. Egyenletesek. Egyenletesen sűrűk, ugye, mert azt azt fejezi ki az, hogy a térerő maga állandó. Na most egy nagyon fontos, illetve hát nagyon hasznos mennyiséget fogunk definiálni, ami rendkívül meg fogja könnyíteni az életet. Ez az elektromos fluxus. Elektromos fluxus. Szemléletes jelentése, az elektromos fluxus, az mindig egy, csak úgy van értelme arról beszélni, hogy megadjuk, hogy milyen felületen beszélünk róla. Tehát kell hozzá adni egy felületet is, kijelölni egy felületet is. Az elektromos fluxus szemléletes megfogalmazva azt jelenti, hogy ezt a felületet hány erővonal döfi át. Tehát egy adott felületet átdöfő erővonalak száma. Ez nem a precíz megfogalmazása, mert akkor, hogyha ez a precíz megfogalmazása lenne, akkor az elektromos fluxus mértékegysége a darab lenne. 5 darab erővonal döfi át. 13 darab. De nem az a mértékegysége, hanem Newton per coulomb szor négyzetméter, tehát nem darab. Ezért ezt tegyük idézőjelbe. De ezzel a számmal arányos, vagy szóval ez így lehet szemléletesen elképzelni. Igazából a következőről van szó. A fluxust azt phi-vel fogjuk jelölni. Szóval ilyen lépésről lépésre, három lépésben fogjuk fölírni. A legvégső lesz az igazi képlet. Az első, legegyszerűbb eset az az, hogy egy homogén tér, homogén elektromos tér van ebben a térrészben, tehát az elektromos tér az homogén, és arra én egy merőleges felületet tekintek. Nem biztos, hogy ott van valami papírlap, vagy bármi, az mindegy, az is lehet, hogy csak úgy oda képzelek egy felületet. A tér az nem, az ott is van tényleg, de a felületet az képzeletbeli felület is lehet. És mi lehet itt a fluxusnak a szám értéke, úgymond? Szóval pontosabban hát most fogjuk definiálni, de ugye az erővonalaknál az volt az egyik tulajdonság, amit felírtunk, hogy az erővonalaknak a sűrűsége az azt jelképezi, hogy mennyire erős ott a tér, elektromos tér. Tehát tulajdonképpen az erővonalak sűrűsége az E. Felületi sűrűség. Ha azt a felületi sűrűséget megszorozzuk a felülettel, akkor megkapjuk azt, hogy hány erővonal. Ezt értették nagyjából? Tehát ha egyszer, tehát az elektromos térerőnek az ugyanilyen nem egészen igaz, de szemléletes jelentése az, hogy hány erővonal van per felületegység. Akkor egy adott felületet mennyi erővonal döf át? Ezt, hogy hány erővonal van per felületegység, megszorzom a felülettel. Hány erővonal van per felületegység, megszorzom a felülettel. Ez a hány erővonal döfi át az adott felületet. Tehát ez a fluxus ebben a nagyon egyszerű esetben. Az a baj vele, hogy ez csak akkor igaz, hogyha például, tehát akkor már rögtön nem igaz, hogyha veszek egy ugyanebben a térben, ugyanezt a felületet veszem, csak megdöntöm. Akkor ez már nem lesz igaz, pedig a tér az ugyanaz. De itt még 5 erővonal átdöfte, itt meg már csak 2, vagy 3. Ugye ez azért van, mert nem az a lényeg, hogy mekkora a felület, hanem az a lényeg, hogy mekkora annak a felületnek az a merőleges vetülete, tehát ez a vetülete mekkora, ami merőleges az erővonalakra. Itt döfi. Ez a merőleges vetület, ez viszont az A-nak a segítségével, tehát most élével nézek rá erre az ilyen háromszög alapú hasábra, akkor így néz ki a dolog, hogy ez a lapja, ez A, de ez az, ami kellene nekünk. Mondjuk ezt a szöget elnevezzük alfának, ezt a szöget, akkor ez A-szor koszinusz alfa. És ebben a második, egyel általánosabb esetben már az lesz a helyes képlete a fluxusnak, hogy A-szor koszinusz alfa. Ezt a képletet nézzük egy kicsit. A fluxus az egy szám, egy skalár mennyiség, mint egy darabszám, csak nem egészen darabszám, mert a mértékegysége más, de nem vektor minden esetre. Ugye a mértékegysége az newton per coulomb, szóval az a négyzetméter, de ez egy szám. Ez egy vektor, szóval a jobb oldal meg úgy néz ki, így ebben a felírásmódban, mint egy skalárszorzat két vektor között. Látják ezt? Hogy ez tök úgy néz ki. Kérdés az, hogy lehet-e úgy ügyeskedni, hogy ez tényleg egy skalárszorzat legyen, mert akkor egyszerűbb lenne a képlet. A koszinusz alfa helyett ilyen vektorokat jelölnénk. Lehet így csinálni, ugye ez csak az kell, hogy egy olyan vektort kell A-nak nevezni, amire igaz lesz az, hogy ezzel az E vektorral, az E az, ez már adott, ehhez nem tudunk hozzányúlni, A-nak meg egy olyan vektort kéne nevezni, hogy a nagysága az a felület legyen, és alfa szöget zárjon be az E-vel. Hát, szerintem tudják a megoldást. Ez a szög is alfa, mert merőleges szárú ezzel a szöggel, hogyha így utána gondolnak, tehát erről a szögről van szó, ez alfa. Ez alfa. És akkor az A, az pedig a felületi normál vektor lesz. Tehát akkor ezt átírhatjuk úgy, és az olyan egyszerűbb meg elegánsabb átírás, vagy felírásmód, hogy két vektornak a skalárszorzata lesz a fluxus. Az egyik vektor az az elektromos térerő, amit már ismertünk, a másik az meg a felületi normál vektor. És akkor mi a felületi normál vektor? Az egy ilyen vektor, ami a felületre merőleges, nagysága meg akkora négyzetméterben, mint a felület. Ez még sajnos mindig nem a teljesen általános eset, mert a teljesen általános eset az az, hogy mondjuk ilyesmi az erővonalkép, teljesen össze-vissza, egyáltalán nem homogén, és ráadásul az a felület is, mondjuk az sem sík. Nem csak hogy ferde, hanem még ilyen görbült felület is, amire a fluxust ki akarjuk számolni. Mi a teendő ilyenkor? Ez már tényleg egyszerű lépés, csak annyi a teendő, hogy ezt a felületet, ennek csak egy nagyon pici részét tekintjük, mondjuk itt. Annyira pici részét tekintjük, ez annyira pici ez a DA felület, ehhez persze itt tudunk egy felületi egységvektort is, vagy felületi normálvektort is definiálni. Annyira pici ez a DA besatírozott, hogy erre a pici DA piros ábra részre ez igaz, pont ez. Ez az eset igaz rá. Tehát az az eset igaz rá, hogy ilyen pici skálán, olyan pici méretben az elektromos tér az homogén gyakorlatilag, mert alig változik. Egyenletes. Igaz, hogy hozzá képest ferde ez a felület, de akkor is az eset az igaz rá. Tehát homogén a tér, és ráadásul ilyen pici skálán ez sík, ez a kis lapocska. Tehát azt a képlet az egy az egybe használható rá, csak az itteni elektromos térerőt most csak egy, ez a pici DA vektorral kell szabad skalárszorozni. Akkor ezzel megkaptuk azt, hogy a pici piros satírozott felületet hány erővonal döfi át. Ez még nem a teljes fluxus, ez csak annak egy picike része. Úgy kapjuk meg a teljes fluxust, hogy az összes, a teljes felületet mennyi erővonal döfi át, hogy ezeket összeadjuk. Tehát így, a felületre. Ez a precíz definíciója a fluxusnak. Hogyha le kell írni vizsgán az elméleti részben, hogy az elektromos térerő fluxusának a definíciója, akkor ezt a képletet kell leírni. Középiskolában mondjuk azt, de egyetemen meg ezt, mert ez a pontos. A fluxus fogalmának azért van nagyon nagy haszna, szóval azért könnyíti meg az életünket elektromosságtanban, mert van egy szabály, amit lehet alkalmazni. Ami nagyon megkönnyíti az elektromos tér kiszámítását bizonyos körülmények között. Ezt úgy hívják, hogy Gauss-tétel, és a következőt mondja, hogy ha van egy töltés elrendezés, ne is így, hanem hogyha van egy töltés elrendezés, ezek lehetnek, akár ez lehet egy folytonos töltés eloszlás is, meg pozitív töltés, negatív töltés, minden a világon. És van egy zárt felület, olyan felület, ami körbevesz egy térrészt. Mondjuk néhány töltést így kívülre rajzolok, mondjuk a Q3-at, meg a, nem mondjuk a, Ezzel csak annyit jelzek, hogy kívül is lehetnek, persze ezen a zárt felületen kívül is lehetnek töltések. De minden esetre ezzel a zárt felülettel körbevesszük a tér egy részét, úgy befoglaljuk abba. A Gauss-tétel az azt mondja ki, hogy ha kiszámoljuk a fluxust erre a felületre, erre az A felületre, de fontos, hogy ez egy zárt felület, tehát azt, hogy ez egy zárt felület, azt így jelzem a képletben. Ez csak annyit jelent, hogy ez egy zárt felület. Zárt. Tehát nem egy lap, hanem bezár egy térfogatot. Zárt. Egy gömb, vagy mit tudom én. Kiderül, a Gauss-tétel ezt mondja, hogy ez egyenlő a teljes bezárt töltésmennyiség, tehát amit bezár a felület, töltésmennyiség, ebben az ábrában ugye n ilyen töltés van, osztva ezzel az epsilon null univerzális állandóval. Ezt úgy hívják, hogy Gauss-tétel, és most megnézzük, hogy ez mit jelent, meg hogy működhet ez, és hogy hogyan lehet felhasználni arra, hogy valamit számoljunk. Először úgy jellegre nézzük meg, hogy ez lehet-e igaz. Ugye ez szavakba önthető, ez szavakkal is kifejezhető, de azt mondja szavakkal, ja, és itt van egy vektorjel, hogyha azt lefejtettem, bocs. Szóval ez azt mondja szavakkal, hogy ugye a fluxus, azt mondtuk ilyen Móriczka szöveggel, hogy a felületet átdöfő erővonalak száma. Egy zárt felületet átdöfő erővonalak száma arányos a felület által bezárt térrészben levő össztöltéssel. Tehát például itt egy Q töltés. Itt van az erővonal kép. Körbevesszük a töltést magát egy zárt felülettel, és a Gauss-tétel állítása szerint, ha megszámoljuk itt ezeket az erővonalakat, hogy mennyi erővonal döfte itt át, ha megszámoljuk alatt, az most azt értem, hogy és a végén egy olyan számot kapunk, ami newton per coulomb-szor négyzetméterben, tehát nem darabban van, tehát, de megszámoljuk őket, akkor ez a szám, ez arányos lesz a bezárt töltés össztöltéssel. Hát itt most csak ezt a Q-t zártuk be, tehát azzal lesz arányos. Méghozzá egész pontosan Q per epsilon 0 lesz. Mondjuk ez a Q, ez... legyen kétszer akkora, legyen nagyobb. Mondjuk legyen ez egy Q vessző, ami nagyobb, mint a Q. Hogyan fog itt az ábra megváltozni? Ha erősebb a töltés, akkor nagyobb a térerő, amit létrehoz. Ugye a töltéssel arányosan nagyobb lesz a térerő, amit létrehoz. Ami meg ott jelentkezik, hogy sűrűbbek lesznek az erővonalak, mert az erővonalak sűrűsége az a térerő. Tehát, hogyha ezt a töltést veszem körbe egy felülettel, akkor ez már több. Erővonal fogja átdöfni, mint az előzőt, mert sűrűbbek az erővonalak. Tehát ezt itt szépen leírja, vagy visszaadja a Gauss-tétel. De menjünk még tovább. Menjünk vissza az első esethez. Itt a Q-töltés, itt vannak az erővonalak. És most, mivel akárhova tehetem ezt a zárt felületet, ide teszem. A töltés mellé van téve a zárt felület. A Gauss-tételtől azt várjuk, hogy de a Gauss-tétel az azt mondja, hogy ezt a zárt felületet annyi erővonal döfi át, amennyi a zárt felület által bezárt térrészbe levő töltés per epsilon null. De ez nem zár be egyáltalán semmilyen töltést. Tehát a Gauss-tételt, ha erre az esetre alkalmazzuk, nulla van a jobb oldalon, mert nincs ott töltés bent, de az kívül van. Igaz-e az, hogy ezt a felületet nem döfik át egyáltalán erővonalak? Igaz, tényleg nem döfik át erővonalak, azért, mert azt elfelejtettem mondani még, hogy ha valami kívülről befelé döfi át a felületet, az mínusz egy darabnak számít. Ha belülről kifelé, az plusz egy darabnak számít. Tehát ez fontos a fluxusnál, hogy itt ugye minden erővonal belülről kifelé döfte át. Ezeket szépen összeadogattuk plusz előjellel. Itt nem, mert itt plusz 1, plusz 2, plusz 3, plusz 4, mínusz 1, mínusz 1, mínusz 1, mínusz 1, tehát az pont elfogynak. Előjeles. A fi az előjeles mennyiség. Skalár, de előjeles. Lehet negatív is, pozitív is. Ez könnyű ebből a precíz képletből kitalálni, tehát hogyha nem darabszámban gondolkodnak, hanem ebben a precíz képletben, akkor ebből könnyű látni ezt, ugye? Mert az van, hogyha az elektromos térerő egy adott felületet mondjuk innen döf át, akkor ez a két vektor ez hegyes szöget zár be egymással, és akkor ez egy pozitív szám, pozitív járulékot ad a fluxushoz. De hogyha ugyanezt a felületet, felület az ugyanaz, de most innen döfi át egy erővonal, akkor ez a szög, ez tompa szög. Ugye tompa szög, skalár szorzatban a koszinusz az akkor negatív lesz, akkor az egy negatív járulékot ad. Jó, ez a precíz megfogalmazása, az egyszerű az meg az, hogy ha kívülről befelé döfjük a felületet, akkor az mínusz egy erővonalnak számít. Mínusz kettő, mínusz három, stb. Tehát erre is igaz a Gauss-tétel, tényleg. Dipólusnál is a következőképpen lehet ezt jól látni, hogy működik a Gauss-tétel. Ugye a dipólusnak a erővonal képét azt az előbb már felrajzoltuk. Hogyha mondjuk ezt a felületet tekintem, ami a dipólusnak csak a pozitív töltését foglalja magában, erre kapok valamekkora számot, hogy mennyi erővonal döfte át ezt a felületet, mekkora a fluxus. Egy pozitív számot. Ha ezt a felületet tekintem, ami mind a két töltésbe foglalta, akkor ugye itt látszik, hogy itt ez plusz 1, plusz 2, plusz 3, plusz 4, de mínusz 1, mínusz 2, mínusz 3, mínusz 4, tehát ugyanannyi erővonal döfi át belülről, mint aztán azok vissza is kanyarodnak a negatív töltésbe, mint amennyi kívülről befelé. Tehát a pirosra a fluxus az meg nulla, és azt is várjuk a Gauss-tételből, mert az össztöltés, amit bezárunk, az nulla. az össztöltésnél is ugye ezt előjelesen kell értelmezni. Össze kell adni pozitívot, negatívot előjelesen. Na akkor most gyakoroljuk a Gauss-tételt konkrét feladat megoldásokra. Tehát nem lesz idő ma az összes ilyen gyakorlást elvégezni, szóval ezt még majd folytatjuk kedden, de elkezdjük. Tehát a Gauss-tétel... Nem. Egy töltés elrendezés elektromos terét kétféle technikával lehet kiszámolni. Ezt kell felírni. Egy töltés elrendezés... elektromos terét két módon lehet kiszámolni, legalábbis ez a kettő, amit leggyakrabban szokás használni. Azt úgy hívjuk, hogy Coulomb módszer. Ugye ez a nyers erő. Szóval itt van a töltéselrendezés, amit eddig csináltunk mind a 8 feladatban. És akkor fölbontjuk ilyen kis darabkákra a töltéselrendezést, és utána ezzel az integrállal, ami sajnos általános esetben egy vektori integrál, tehát egy csomó végtelen sok vektort kell összeadogatni. Ezt már alkalmaztuk, ezt az integrálos képetet. Összeadjuk a sok-sok kis ponttöltésnek a járulékát az elektromos térhez. A második módszer, amit mostantól gyakorolni fogunk, ez a Gauss-tétel. Gauss-tétellel. A Gauss-tétel nem triviális, hogy azt lehet használni az elektromos tér kiszámítására, mert az nem egy olyan képlet, hogy E egyenlő pont-pont-pont. A Gauss-tétel nem olyan, hogy E egyenlő valami, hanem olyan, hogy integrál E dA skalárszorzat egy zárt felületre egyenlő a bezárt töltés per epsilon 0. Tehát ez még nem önmag, nem egy képlet az erre, hanem ez megoldható az erre, ez az egyenlet. Tehát ezt egy egyenlet föl lehet írni, és meg lehet oldani. Következő, tehát a lépések a következők. Fel kell venni, tehát ugyanez a feladat. Itt a Q töltéselrendezés, itt kérdezzük az E-t. Fel kell venni az úgynevezett Gauss-felületet, vagy egy úgynevezett Gauss-felületet, inkább úgy, hogy egy úgynevezett Gauss-felületet, mert akár milyen tetszőleges felületet fölveszünk, a Gauss-tételt fölírjuk rá, az igaz marad, csak úgy kell felvenni a Gauss-felületet, hogy könnyű legyen a számolás. Tehát egyrészt fel kell venni egy úgynevezett Gauss-felületet úgy, hogy a kérdéses pontot tartalmazza, tehát ezt a pontot tartalmazza, ahol ki akarjuk számolni az E-t. Azt tartalmazza a felület. És a teljes így kapott ábra szimmetrikus legyen. Ezt nem mindig lehet megcsinálni, például egy ilyen töltéselrendezésben lehetetlen megcsinálni, hogy az szép szimmetrikus legyen. Tehát nem is lehet a Gauss-tételt praktikusan használni minden esetben, csak nagyon szimmetrikus esetekben. Igaz, igaz, mindig igaz, csak nem mindig praktikus, nem mindig könnyebb ezzel számolni, mint ezzel. Az is igaz, ez is igaz, ezzel mindig olyan egyenletesen könnyű, vagy nehéz számolni, ezzel valamikor röhelyesen könnyű számolni, és valamikor egyáltalán nem lehet számolni. Tehát a kérdéses pontot tartalmazza, és a kapott geometria, tehát a kapott geometria az azt jelenti, hogy a töltés elrendezés meg még a felület együtt szimmetrikus legyen. Ez az első lépés. Második lépés, felírjuk a Gauss-tételt. Arra a felületre, amit olyan gondosan és okosan kijelöltünk. Harmadik lépés, megoldjuk az erre. Ezt az egyenletet, amit kaptunk. Megoldjuk az egyenletet erre. Ezek a lépések, ezt most gyakoroljuk jó néhány példán. Az első példa az a végtelen egyenes fonál, amit már egyszer kiszámoltunk. Jó, most amíg törlöm a táblát, lapozzanak vissza a múlt óra legutolsó számolásához, aminek az eredményét a mai óra elején megismételtük. Ez a K-szor, 2 K-szor lambda per A, vagy ami ilyesmi képlet jött ki. Nézzék egy-két másodpercig azt a számolást, hogy úgy visszajöjjön, hogy az mi volt. Lásd, nem tudom, ötödik feladat volt korábban. És ez jött ki mint végeredmény. Ezért kértem, hogy lapozzanak vissza, mert ezt kell megkeresni a füzetbe. Látják, hogy az egy olyan integrálás volt, meg mit tudom én, eltöltöttük vele az időt, meg ilyesmi. Ezzel is el fogjuk tölteni az időt, de csak azért, mert nagyon részletesen akarom megcsinálni. Egyébként 10-szer könnyebb ez a feladat. Mik a lépések? Fel kell venni a Gauss felületet úgy, hogy ez a pont, mert ebben a pontban keresjük az elektromos teret, ez üljön rajta azon a felületen, legyen rajta a felületen, zárt felület legyen, azt nem írtam föl, de persze zárt felület legyen, mert a Gauss-tétel arról beszél, és a kapott tábra az legyen a lehető legszimmetrikusabb. De a kapott tábrában a felület is benne van, meg ez a fonál is benne van. A lehető legszimmetrikusabb úgy lesz a kapott tábra, mivel ennek a fonálnak már eleve hengerszimmetriája van, hogyha ez egy zárt hengerfelület. Ami mondjuk egy L hosszúságú részt úgy kiharap ebből a fonálból. Azt igazából a lépésekhez, a legelső helyre, még a Gauss felület felvétele előtt, hogyha még odafér a füzetükbe, oda beszúrhatják, hogy a legelső lépés az kéne, hogy legyen, vagy az a jó, hogyha az, hogy fölvázoljuk az elektromos erővonalakat. Tehát az elektromos erővonal képet fölvázolni, az az első. Úgyhogy hát itt mi most megcseréltük ezt a sorrendet, de mindegy. Ugye az elektromos erővonalkép egy ilyen végtelen hosszú szálnál egészen biztos, hogy olyan, hogy elektromos erővonalak azok merőlegesen mutatnak a fonáltól így el. Ha innen nézzük, akkor azt látjuk, hogy itt a fonál, itt vannak az erővonalak, és itt van valahol a Gauss felületnek a palástja. Ugye van két lezáró lapja is, meg palástja is, mert ez egy zárt henger. Tehát megvan az első lépés, amit maguk most fölírtak, megvan a második lépés, fölvettük a Gauss felületet. Fölírjuk a Gauss tételt. Most nézzék meg, hogy mit kell csinálni. Ez azt jelenti, hogy végig megyek itt az összes kis felület darabkán, ami ezt a piros zárt felületet lefedi. Az összes kis picike kis D-án végig megyek. Itt is, a lezáró lapokon is, kifelé irányítva D-át. Mindenhol végig megyek, és mindenhol képezem ezt a skalár szorzatot. Itt is megszorzom az itteni D-ját azzal az E térerővel, ami itt van. Odébb megyek itt is. Ott mindenhol. Meg itt is. Látszik, hogy amíg a henger paláston vagyok, a henger paláston, ott mindenhol az összes ilyen kis pici D-át, vele egy irányban döfik át a térerő vonalak. Ezt látják, ugye? Tehát itt is az ottani E, az ottani D-jával azonos irányban mutat, itt is. Tehát ott az hogy skalárszorzatot, arról el lehet feledkezni. Az a baj, hogy 6 óra közeledik, és azért lankadnak szerintem, mert egyébként ezt értik? Jó. Oké, mert ez borzalmasan egyszerű, csak szerintem túl bonyolítom. Tehát mindenhol a kis D, minden pontban a DA az ugyanarra mutat, mint ugyanabban a pontban az E. Mindenhol. Tehát a skalár szorzat felírás módjának sincs sok értelme, mert E szer DA, a koszinusz az mindenhol egy. Tehát E, DA. Jó. Ez a palást. Palást. Még nem szabad megfeledkezni a két lezáró lapról, de azt rögtön elintézhetjük, mert a két lezáró lapot nem döfik át erővonalak. Ugye, mert ott a két lezáró lapon a DA az erre felé mutat, az E meg rám erőlegesen mutat. És ott viszont nulla lesz a skalárszorzat mindenhol a két lezáró lapon, végig mindenhol. Tehát ezek a lezáró lapok, ezek egyszerűen nem járulnak hozzá. Egyenlő a bezárt töltés per epsilon 0. Ezt az első részét, ezt úgy át lehet írni, hogy ráadásul ebből az E betűt az integrálból ki lehet emelni, azért, mert az E, az elektromos térerősség mindenhol azonos. Ahogy lefedjük a palástot kis DA felületekkel, mindenhol ugyanaz az E nagyság van. Tehát ez tulajdonképpen E szer az integrál DA. Egyenlő a bezárt töltés per epsilon 0. Tehát akkor mi lesz itt? E-t meg kell szorozni a palástnak a felületével. De csak a palástéval, a lezáró lapok már itt kiestek. tehát ideírom csak azért, hogy nehogy eltévesszük, palást. Csak a palástra kell a felületet felírni. A palásnak, a henger palásnak a felülete, az ugye ha A a sugara, akkor 2A szor pi a kerület, a kör kerülete, és az meg van szorozva L-lel. Ugye, mert fogunk egy ollót, akkor ezt így kiterítjük, akkor egy tégla. Tehát 2A szor pi szorozva L. Ez a palásnak a felülete. Jobb oldal. A bezárt töltés, amit ez a piros felület bezár, ami ezen kívül van, az egyszerűen nem jelenik meg a Gauss-tételben, csak ez a résznyi. Mi önkényesen választottuk meg L-re ezt a henger, ennek a hengernek a hosszát, de szerencsére az majd ki fog esni, mert ez a bezárt töltés, ez a töltés sűrűség szorozva ezzel a hosszal. Ugye a bezárt töltés, az a töltés sűrűség, vonalmenti töltés sűrűség szorozva a hossz. És per epsilon null. Jó, tehát ezt hosszadalmasan számoltuk, tehát hosszadalmasan néztük ezt a feladatot, a Gauss-tételes megoldást is, de maga a számolás az iszonyatosan egyszerű volt és rövid volt, mert most jön az utolsó lépés, ezt az egyenletet megoldjuk erre. E egyenlő lambda per 2 pi szer epsilon null szor a. Ugye, tehát nem volt az a fájdalmas integrálás, ugyanaz a végeredmény, ami ott van, csak nem volt benne az a fájdalmas integrálás. Végtelen sík legyen az a következő. Ez a kettes példa, végtelen sík. Ez pedig a korábban, tehát a mai órán, ugye két lépésben azt hiszem a 8-as feladat volt, mire idáig eljutottunk, és az volt a végképlet, hogy szigma per 2 epsilon 0, hogyha visszalapoznak, ezt ma csináltuk. Tehát még egyszer, ennek a mai számolása az olyan volt, hogy kiszámoltuk a körgyűrűt, utána annak segítségével a körlapot integráltunk iszonyúan, utána annak vettük a határértékét. 6-os, 7-es, 8-as feladat ma korábban. Most egy lépésből, de nagyon gyorsan meg tudjuk határozni a választ. Itt vagyunk x távolságra. Tehát ebben a pontban szeretnénk meghatározni az elektromos teret. Első lépés, nincs fölírva a táblára, de maguknál már akkor be van szúrva. Első lépés, fölvázoljuk az elektromos térerő erővonalait. Na most ehhez persze tudni kell előre, hogy ez egy homogén tér, de ezt lehet tudni a sík végtelenségéből, hogy ilyen lesz az erővonal. Nem lehet olyan, hogy itt mondjuk sűrűbben rajzolom, mint itt. Mert miért pont ott rajzolom sűrűben, mikor ez egy végtelen sík, aminek minden pontja pontosan ugyanolyan. Tehát muszáj, hogy homogén legyen a tér. Második lépés, amivel én kezdtem ott fönt, fölvesszük a Gauss felületet. Úgy, hogy ez a pont, ez legyen rajta, és a kapott ábra, persze vegyen körbe az valamilyen ilyen töltést, és a kapott ábra az legyen szimmetrikus. Például, hogyha én így veszem föl ezt a Gauss felületet, hogy ez egy henger, amit pont félbevág a sík. Úgy vettem föl a Gauss felületet, hogy itt legyen a hengernek a lezáró lapján az a pont, ahol keresik a térerőt, úgy egyébként meg legyen ez a sík a szimmetria síkja pont. Mert akkor ez egy jó szimmetrikus ábra. Harmadik lépés, fölírjuk a Gauss-tételt. és erre a hengerre, persze erre a Gauss felületre most. Itt megint hasonlóan az előző feladathoz, vannak olyan felületek, nevezetesen ez a síklap, meg ez a másik síklap, ezek olyan felületek, amelyeket pont merőlegesen döf át a térerő. Tehát itt is az itteni kis DA-k, meg itt is, ezek párhuzamosak az adott, tehát ugyanabban a pontban a térerősséggel. És ugye ráadásul végig ugyanaz is ennek a lezáró felületnek a mentén, végig ugyanaz az eltérerőség, végig ugyanaz. Tehát akkor simán ezt az eltérerőséget meg lehet szorozni ezzel a lezáró felülettel. Ezt a lezáró felületet mondjuk elnevezzük A-nak. A. Az ez. Erre a lezáró felületre vonatkozó fluxus. Ugye itt is van egy lezáró felület, az is E-szer A fluxust fog, ilyen járulékot fog hozzáadni a fluxushoz. Ezt most plusz vagy mínusz előjellel vegyem-e figyelembe. Most plusszal kell figyelembe venni, össze kell ezeket adni, ugye, mert itt most nem arról van szó, hogy innen átdöfik az erővonalak, aztán haladna tovább, itt meg megint átdöfik ellenkező irányból. Nem, nem. Itt most a piros felületet mind a kettő oldalon belülről döfik át. Tehát mind a két oldalon plusz előjellel vannak. A hengerpalást ott viszont nem döfik át erővonalak, ugye ezt precíz matematikával úgy fogalmazzuk meg, hogy a hengerpalástól minden ilyen kis DA felületi normál vektor, az merőleges az ottani kék vektorra, ottani elektromos erőtérre. Tehát ott a skalárszorzat nulla. Tehát a palást, az, ebben az esetben a palást az, ami nem fog adni járulékot, mert azt nem döfik át elővonalak. Egyenlő a bezárt töltés per epsilon null. Mi az a töltés, amit ez a zárt felület, ez a henger felület bezár? Ugye ez ebből a síkból csak ez az a töltés, amit bezár. Ez pedig, hogyha szigma a töltéssűrűség és A a felület, akkor ez pont szigma szor A. Ugye az ugyanaz az A felület, mint a két lezáró, tehát szigma szor A. És megint az az esetlegesség, hogy itt a szigmát, az még egyszer, vagy mondjak valaki, ha hozzám. Tehát az az esetlegesség, hogy az A-t azt mekkorára választottuk, az teljesen ki fog innen esni. 2E egyenlő szigma per epsilon 0. Tehát E egyenlő szigma per 2 epsilon 0. Sokkal egyszerűbb a megoldás, mint az a fárasztó integrálás és három lépésben való számolás. Hogy ne legyen, szóval hogy ne azt higgyék, vagy szóval hogy kihangsúlyozzuk, hogy ez nem egy varázsszer, ez a Gauss-tétel, ami minden esetre ráhúzható. Hogyha például a körlapra próbálnánk alkalmazni, szóval próbáljuk meg alkalmazni a körlapra. Itt az a nagy baj, hogy ugye a körlapnál az lenne, tehát a lépések azok lennének, hogy fölvázoljuk az erővonalképet. Úgy nagyjából föl tudjuk vázolni az erővonalképet, hogy itt mondjuk így errefelé mutat, de ugye ez nem egy végtelen sík, ennek nem homogén lesz a tere, és nem is olyan egyszerű geometria, mint az első feladat volt, a végtelen szál, hanem ennek valami ilyen, mit tudom én, szóval... Nagyon is nehezen kiszámolható, tehát közvetlenül nem látjuk azt, hogy ennek hogy néz ki az erővonal képe pontosan. Második probléma, hogy ezek után most hiába veszünk föl például egy Gauss felületet így, a Gauss-tétel igaz lesz, csak nem sokat érünk vele, mert nem lesz ez egy könnyen kezelhető probléma. Ugye itt most már nem lesz igaz az, hogy a lezáró lapot a szépen merőlegesen döfik át az erővonalak, nem, mert itt vannak ilyen ferdék. Az se lesz igaz, hogy a palástot nem döfik át, de átdöfik. Szóval ezt nem lehet olyan könnyen fölírni itt a Gauss-tételt. Idáig igaz, csak innen már nem tudunk ilyen egyszerű számolást végezni. Tehát ebben az esetben egyszerűen a Coulomb törvény az, ami az egyszerűbb. Tehát mindig meg kell gondolni, hogy melyikkel számolunk. Igazából egyszerű meggondolni, mert a Gauss-tételt csak borzasztóan szimmetrikus esetekben, 2-3 esetben lehet használni. Teljesen hengerszimmetrikus esetet láttunk az első példában. Ez is egy teljesen szimmetrikus, ugye a sík az a szimmetria tengelye a térnek, és még a gömbszimmetrikus esetben lehet még használni, azt meg majd a jövő órán fogjuk gyakorolni.